Testvérek, szeretettel köszöntjük Bán Alpár előadó testvérünket, aki először szolgál köztünk gyaluban, de remélem nem utoljára. Nagy kágyán szolgál, ő elmondja, hogy ez Somlyótól milyen messze van.
Kágyán képezték ki valamikor a somlyói traktoristákat.
Igen. Amen.
Összefüggések rendszer.
Kedves testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit. Belevágom közepébe, mert gyors kell legyek. Most már nem olyan homályos a kép, mert ez a kép amúgy sokszor homályos szokott lenni. A tudomány és a hit dolga. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy Kágyáról érkeztem. Mégis elmondom azt, amit mondtam, hogy nem mondok el. Arról, hogy, mert itt volt szó arról, hogy jónak lenni, csak én egy más kontextusban használom a jót. Kágya egy olyan falu, 5 évvel ezelőtt, mikor oda mentem, áldás békesség.
Áldás békesség.
Éjjj, jó. Békességet. Akkor azt mondták, az utcán találkoztam az emberekkel, és azt mondták, tiszteletes úr, itt jól fogja érezni magát, mert Kágyán jó emberek vannak. Tudjátok, miért csodálatos ez? Mert ha valaki így látja a saját közösségét, hogy az jó, akkor ott egész más lehetőségek vannak, nem? Hogyha nem azt mondom, hogy minden rossz, meg minden, hanem azt mondom, hogy ez jó. Na, és így is van, igazuk is volt. Gyertek, testvéreim, nem tudom ki, hogy ül, mennyire kényelmesen, de mind álljunk fel. Azért, mert imádsággal fogjuk kezdeni, a 93. Zsoltárt fogjuk együtt imádkozni, ez szerint a szöveg szerint, ez a revideált újfordítás szövege. Gyertek, imádkozzuk együtt, dicsőítve Istent, a 93. Zsoltárt. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidőktől óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál, fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen, megbízható. Templomodat szentség ékesíti, Uram, időtlen időkig. Amen.
Amen.
Mindenki helyet foglalhat. Testvéreim, a tudomány és a hit, vagy ahogy itt a meg volt fogalmazva, csak én nem úgy írtam le, a tudomány és a hit való élet a téma, és ez egy olyan téma, ami nehéz, ami bonyolult. Eredetileg nem is én voltam erre hívva első körbe, erre a témára, hanem Mike Pál. És egyszer csak felhívott, hogy nem vállalnám el helyette. És meg kell mondanom nektek, biztos vagyok abban, hogy örülnétek, hogyha Mike Pál lenne itt, én nagyon örülök, hogy nem ő van itt. Azért, mert ez az egyik legizgalmasabb téma a világon. A világon. És biztos vagyok benne, hogy én élvezem. És örömhírt hoztam nektek, testvéreim. És szeretném, hogyha nagyon nyitottak lennétek. Nagyon nyitottak. Tudjátok, miért érdemes nyitottnak lenni? Tudjátok miért? Tudjátok, miért érdemes bátornak lenni? Vállalni a kihívásokat? Mert biztonságban vagyunk. Annak az örökkévaló Istennek a kezében, akit az előbb Zsoltárban dicsőítettünk. Nehéz kérdésekkel foglalkozik ez a téma, teremtés vagy evolúció. És akkor ilyenkor egymásnak feszülnek az emberek, és fogják a... Nem hoztam olyan ábrát, de azért mutatom be, hogy van egy nagy pajzs, és akkor a kard, és felöltve a lélek kardját ütjük a biológusokat, meg a nem tudom kiket. Ki az, aki természettudományokkal foglalkozik? Önök közül. Magázódni fogok, mert most ez nem olyan igazi prédikáció, úgyhogy ki az, aki természettudományokkal foglalkozik?
Senki.
Ős itt van, úgyhogy igen, igen. Ki az, akit érdekelnek a természettudományok? Matematika, fizika, kémia, biológia,
Több. Igen, a matematikus nő érdekes.
Nagyon jó, nagyon jó. Kerek a világi. Jó, tehát teremtés vagy evolúció. Egymásnak feszülni, mondani az érveket. Nekem van igazam, ugye? Ismerős a maga, én a stílusról beszélek, nem az igazság tartalmakról, hanem a stílusról. A Föld 6000 vagy... nem jól írtam, mert a Föld az csak 4,5 milliárd éves. A világegyetemet akartam írni, tehát a világegyetem 6000 éves, vagy 13,8 milliárd éves. 13,7-et mondta 2010-ig, de úgy látszik, hogy akkor átléptünk egy millió évet, és akkor úgy látszik, hogy öregszik. Jó. Tehát volt-e ősrobbanás? Majmokból lettünk? Van-e élet más csillagrendszerek bolygóin? Vagy vannak korábbi kérdések, testvéreim? Korábbiak, amik nekünk ma nem kérdések. Ilyen kérdés, hogy a Föld tényleg gömbölyű? Egyébként vannak ilyen lapos földhívők, óva intek mindenkit, hogy valaha is rátévedjen a Facebook oldalukra. Van egy ilyen érdekes poén, ezt el kell mondjam. Kiírták a lapos földhívók, hogy we have followers from all around the globe. Vagyis nekünk vannak követőink a az egész földkerekségről. És akkor van egy ilyen Facebook oldal, hogy Astronomy Today, és az odaírta, hogy say it again, but slowly. Ismételd meg, csak lassan. És persze törölték a bejegyzést. Szétröhögtem magam. Tehát vannak korábbi kérdések, hogy a Föld gömbölyű. Hát hogy nem esünk le? Ha, ugye? Hogyha ilyen egyszerűen teszik fel a kérdést. Vagy a Föld van a világegyetem középpontjában, vagy a Nap van a világegyetem középpontjában. Ugye ez a kopernikuszi kérdés. A Föld kering a Nap körül, vagy a Nap kering a Föld körül? Ez meg van haladva. Egy darabig azt hittük, hogy a galaxis középpontja van, a galaxisunk tejútrendszer középpontja van a világegyetem középpontjában. Most meg kiderült, hogy dehogy is. Igazából nincs is világegyetem középpontja, ugye? Hanem az a világegyetem középpontja, amit tetszőlegesen választunk, tehát gyanú. A világegyetem középpontja, jó? Vannak olyan kérdések, testvéreim, amelyek a korábbi korokban, keresztényeknek óriási kérdések voltak, őre mentek, ma meg teljesen természetes, hogy elfogadjuk. Megjegyzem, jó, hogy elfogadjuk. Tehát, ha esetleg van itt ilyen lapos földhívő? Nincs.
Nem
megy bevallani. Igen, ezután már nem. Csak azért, mert hogy egyébként rengeteg. A Facebook oldalukon nem is tudom, több mint 500 000 követőjük van. Tehát borzasztó. Szerintem jó. Tehát nehéz kérdéssel foglalkozunk. Elmondom, hogy ezekről nem fog beszélni. Jó? Ide azt kell írni, hogy a világegyetem 6000 vagy 13,8 milliárd. Jó, ha valaki leírja. Tehát ezekről nem fog beszélni. Azért, mert ezek specifikus kérdések, jó válasz van rá, csak nem ezek a kérdések a fő kérdések ebben a témában. Érezzük, hogy fontos ez a kérdés, a tudomány és a hit kapcsolata. Nagyon sok olyan keresztényt ismerek, aki elmenve egy természettudomány egyetemre, tanulmányokra, fizika-kémia, biológia, egyszer csak azt mondta, hogy hopsz, ezeknek van igazuk. A világ nem olyan, amilyennek elképzeltem, és Isten nem létezik. Ez egy egyszerű képlet. Tehát fontos ez a kérdés. Jordan Peterson, ki az, aki ismeri Jordan Petersont esetleg?
Oscar Peterson.
Nem baj, egy nagyon, most eléggé felkapott ilyen mainstream véleményformáló kanadai az illető. Érdemes megnézni, mert ő az egyetlen, nagyon komolyan mondom, hogy ő az egyetlen, aki igazán kínos kérdésekbe a keresztény oldalt képviseli, és úgy, hogy ő közben nem igazán keresztény. Tehát én azt mondom, hogy nem keresztény, ő nem ezt mondaná, de én azt mondom. Na mindegy, lényeg, hogy érdekes. Azt mondja, a modernizmus a legnagyobb kihívás, amivel a kereszténység a története során valaha találkozott, az egész keresztény történelem során a legnagyobb kihívás az ebben a világban, a mi korunkban van. Tudom, hogy most a posztmodern korban élünk, vagy a metamodernben, többféleképpen mondják, de a tudomány és hit kapcsolatában modernisták vagyunk. És jó, megyünk tovább. össze lehet egyáltalán hangolni a Biblia tanítását a tudomány tanításával? Ugye, mert ez a kérdés. Mert hogyha nem ez a kérdés, akkor tudjátok, mi történik? Alternatív tudomány történik. Olyan tudósok végzik ezt, akik nem tudósok, minden biológus, fizikus, kémikus kiröhögi őket, nem veszik számításba, igazuk van. Alternatív tudomány lesz azért, hogy megvédjük a Bibliát. Két dologból táplálkozik ez. Hűségből és félelemből. Ez az ösztön, hogy az ember ezt tegye. Hűségből és félelemből. Hűségből, mert hűséges akarok lenni Istenhez és az ő igéjéhez, és félelemből, mert nem merem kihívás alá tenni a saját elképzeléseimet, mert a saját elképzeléseimről azt gondolom, hogy azok a Biblia elképzelései. Ez egy fontos pont lesz később. Jó. És akkor miért fontos ez a kérdés? Azért, mert egy olyan világban élünk, ahol megszokottak a csodák, és azt gondoljuk, hogy értjük, és életünk részei ezek a csodák, mert mi idézzük elő azokat. Életünk részei a csodák. Calvin János, ki az, aki ismeri? Tessenek felnyújtani a kezeket. Szerintem sokkal több biológus van itt, csak nem merték felnyújtani a kezeket. Tehát ki az, aki hallott Calvin Jánosról? Ez csak egy nyújtózkodás legyen, jó? Csak kicsit nyújtózkodjunk, mert hosszú ez az óra. Mindenki hallott. Ha Calvin János most ide állna, félreállok, mert nem állok a helyébe, tehát ha Calvin János ide állna, és így szétnézze rajtunk, tudjátok, hogy érezni magát? Én nem tudom, de van egy elképzelésem. Kiugrana az ablakon, és elrohanna. Megijedne. Tudjátok, miért ijedne meg? Ezért. Ezért ijedne meg. Meg azért, ami itt van, két laptop van előtte. Na ki az, aki már látott olyan előadást, amit két laptopról tartanak? Megijedne. Megnézni ezt a hangszert, nem tudnám mi az. Megnézni azt, ami a szememen van, nem biztos, hogy nagyon tudnám. Megnézni azt, hogy milyen ruhába öltöztem, azt mondanám, hogy kopott, le kéne cserélni az öltönyöm, de olyan világban élünk, testvéreim, ahol ilyen dolgok vannak, például, mint szívátültetés. Ki az, aki azt gondolja, hogy a szívátültetés nem Istentől való? Ugye? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert hogyha egy középkori embernek azt mondanák, hogy átültetik egyik embernek a szívét a másik ember szívébe, ha egy reneszánszkori embernek ezt mondanák, ha egy felvilágosodás korabeli keresztjének ezt mondanák, bármikor, azt mondaná, hogy távozz tőlem, sátán. Távozz tőlem. Mi ez, hogy a szívemet átültetik? Nem. Ha más szív lesz, és nem az, ami van, inkább halljak meg. Ugye ezt mondaná? Én más mondanék. Meg te is más mondanál, igaz? Olyan korban élünk, beszélgettünk egy kedves testvérrel tegnap, hogy most műtötték meg a szemét, szürke hályog volt rajta. El tudjátok képzelni, hogy milyen egy fantasztikus világban élünk, ahol a tudomány olyan vívmányokat ér el, én Nepálba számoltam össze, a Bulgária telep is támogatta a nepáli utamat, köszönöm, Bulgária telep gyülekezet, Nepálba számoltam össze, akkor 12-ben életem során az én számításom szerint 7-szer haltam volna meg. Ha mi vagyok, én macska, hogy 9 életem van? Tehát 7-szer, ha nem ebben a korban, és ezen a Földnek, ezen a pontján élek. 7-szer haltam volna meg. Eszméletlen a tudomány, testvére. Eszméletlen. Csak nagyon megszoktuk. És használunk dolgokat. Azt hiszük, hogy értjük. De valójában nem értjük. Nem értjük, hogy mi hogy működik. Nem értjük. Ki az, aki érti, hogy működik a mobil? Hát így be kell kapcsolni itt, meg itt van hátul egy ilyen új lenyomat, és az csak az enyémet olvassa, de abból is 3-at legalább. Tehát nem értjük. Tudjátok, miért nem értjük? Azért, mert nem abban a korban élünk, mint régebb. Régebb minden jobb volt, szoktuk mondani. Régebb az volt, hogy mondjuk 10 ember az emberiség tudásának nagy részét birtokolni tudta. 10 ember körülbelül. Volt, mondjuk, hogyha volt egy földműves, ide összeírtam, csak nem bírom követni. Tehát mondjuk egy földműves, egy pap, egy szerzetes, de olyan jobbfajta, egy katona, és nem tudom még mit mondjak, egy cipész, egy kovács, igaz? Még milyen mesterségek voltak? Pék, igen, az fel volt írva, pék, szabó, asztalos. Az asztalosokat nagyon szeretjük, mert Jézus is asztalos volt.
Na, ugyanakkor Kovács is.
A kovácsokat is nagyon szeretjük. Igaz, tehát felsoroltunk 8 dolgot, még 2 leírtam, de mindegy. 10 ember birtokolt az emberiség tudását. Ma, mi van ma? Mi van ma? Ki az, aki természettudományokkal foglalkozik? Oda nézek, mert ilyen trükkből, de tudom, hogy ott vagy. Mit végeztél? Tessék? Hogy? Kertészet, növények. Tanultál biológiát, ugye? Nem volt megbeszélve, hogy megkérdezek. Tessék? Tudjátok, mi az érdekes? Biztos, te jobban el tudnád mondani, de nem akarlak tovább zavarni, hogy van egy biológus, aki mondjuk a világ legjobb egyetemén, ha van ilyen, ugye nincs ilyen, de szerez egy doktori diplomát valamiből. Lehet, hogy van Kolozsváron a biológián 3, 4, 5 olyan professzor, aki sokkal többet tud, mint az a saját területén. Értitek, miről beszélek? Hogy nem egy-két ember birtokolja a tudást, vagy 10, hanem pafficét van szórva. Mert annyi tudása van az emberiségnek erről a világról. Értitek, mit mondok? Értitek? Hatalmas a tudás. És ezért, ha én, vagy másik, odaállok, és elkezdek beszélni a fizikáról, biológiáról, kémiáról, biológiáról, matematikáról, hát hogy jövök én ahhoz? Én lelkész vagyok. Tudjátok, mikor helyes, ha ezekről beszélek? Ha alázatosan meghajtom a fejemet, ismétlem, alázatosan meghajtom a fejemet, az Isten alkotása előtt, és meghallgatom a fizikust, a biológust, azokról a kérdésekről, amiben ők a szakemberek. Értitek, mit akarok mondani? Mert a tudás az összesen lehet hasonlítani, mennyivel nagyobb, mint régebb volt. Van például vannak ilyen felfedezéseink, ki az, aki használja az internetet például? Még egyszer nyújtózkodjunk, jó? Jobb kézzel ki használja az internetet? Igen? Jó? És mit akarok mondani? Azt, hogy nekünk már ez természetes. Az én lányom már abban a korban fog élni, amikor az internet olyan természetes lesz, mint az angol vécé. Tehát nekem is olyan természetes az internet. Tehát ha egyszer csak nem lenne internet, nekem az olyan, mintha nem tudom, mi lenne. Kőkorszak. Van egy ilyen enciklopédia az interneten, úgy jelenti Wikipédia. Amikor én jártam egyetemre, a tanárok mondtak, nem szabad Wikipédiát olvasni, mert ott mindenféle hülyeséget írnak. Hát tudjátok mit, testvéreim? Ilyen fantasztikus enciklopédia a világ történelemben sose volt. És ma jobb, mint tegnap volt. Tehát eszméletlen a tudás. Kell foglalkoznunk a tudással. Csak van egy probléma vele. Van egy probléma vele. Növekszik a világunk. És úgy tűnik, hogy zsugorodik az Isten ebben a világban. Nem számotokra. Tudom, hogy nem számotokra. De ebben a világban zsugorodik az Isten. Növekvő világ, zsugorodó Isten. Egy ókori világtérképet tettem oda. Jeruzsálem a középpont. És ott van a világ Európa egy része, Afrika egy része, Ázsia egy része. Mi nincs rajta? Nincs rajta az amerikai kontinens, vagy kontinensek, Ausztrália, Antarktiszról nem is beszélve. Kisebb a világ, testvéreim, kisebb a világ. Régen kisebb volt a világ. Ma egyet gondolok, elmegyek, ki az, aki járt már külföldön, balkézzel, nyújtózkodjunk, ugye? Elmegyünk, találkozok itt testvérekkel, akiket nem ismertem, mert kiderül, van 20 közös ismerősünk, azokon kívül, akiket tudunk, hogy van, de azokon kívül, igaz? Növekszik a világ. Hopp, ott már mit látunk? Azt látjuk, hogy Kolumbusz már felfedezte Amerikát, igaz? De még nem teljesen, már nagyobb egy kicsit a világ, de nem olyan nagyon nagy még a világ. Igaz? Nincs rajta az a nagy jeges kontinens ott, és nincs rajta Ausztrália se, de ott a körbe azért megvan, körbehajózták, csak belül mi van? Sárkányok vannak. Ugye? Jó. Aztán még nagyobb lett a világ. Hoppá, a világ nem csak a mi naprendszerünk, ahol most már a nap van középen, hanem van egy sokkal nagyobb, ahol egy néhány csillag van. Egy jó néhány, ugye? És ami elég nagy. Ez a tejútrendszer. Megnőtt a világunk, ugye? Hoppá, megnőtt a világunk. Egyre kisebb lett ezzel párhuzamosan az Isten a világban, ugye? Kevesebb a szükség rá a világban. Mindent megold a tudomány. Sőt, tudjátok, van egy Lawrence Krauss nevű ateista, filozófus, én filozófusnak mondom, ő fizikusnak mondja magát, írt egy ilyen könyvet, Universe from Nothing, az univerzum a semmiről, és a semmi kérdését tárgyal. Nagyon izgalmas a könyv, de azt mondja, ő is, meg Dawkins, meg Hitchens, meg ezek a nagy ateisták azt mondják, hogy amúgy nem létezik a semmi fizikailag. Tehát a fizikában nem létezik az, hogy semmi, de ez most nem, erről most nincs idő, hanem azt mondja Lawrence Krauss, hogy nincs szükség a filozófiára, mert egy valóság létezik, az a fizikai. A matematikusok azt szokták mondani, hogy a matematika sokkal jobb, mint a fizika, mert nem köti a valóság. Ugye, tehát lehet beszélni irracionális számokról, és lehet beszélni, és az nem köti a matematikát, a valóság annyira, mint a fizikát. Lawrence Krauss azt mondja, az létezik, amit látok. Megyünk tovább. Egy diát kihagyunk. Mi lesz veled, Istenem? Mi lesz veled, Istenem, hogyha te egyre kisebb leszel? Mi történik veled? Az egyik keresztjén megoldás erre, az a Hézabok Istene megoldás. Amit nem értünk, ott van Isten. Amit nem értünk, ott van Isten. Ugye? Ismerős ez a gondolat? Amit nem értünk, ott van Isten. Csak az a helyzet, hogy egyre több mindent értünk. Akkor Isten egyre kisebb és kisebb lesz. Vagy talán nincs is szükség Istenre? Tudjátok, hány fiatalt ismerek, aki elment egyetemre és ateista lett? Azért, mert a kereszténység nem hangolta össze önmagát a tudománnyal eléggé. Tudjátok, hány ilyen fiatalt ismerek? Nehogy azt higgyétek, hogy az ő hibájuk csak. Nehogy azt higgyétek, hogy könnyen, vagy azt higgyék, bocsánat, úgy volt, hogy magázódok, mert nem prédikáció. Prédikáció mindig tegeződik a lelkész, mert valami az előadásban nem. Rengeteg fiatal van, és tudjátok, miért van ez? Egy holland szerzetes mondja, hogy a kopernikuszi világkép egy kihívást állított az egyház elé. Egy kihívást állított, kihívta az egyházat. Nem a Föld van a középpontban, kezdetben teremtette az Úr. És az nagy Androméda ködött. És igaz? Mit teremtett kezdetben az Isten? Az univerzumot, a multiverzumot. Ma ezt mondanánk, ugye? Mit mond a Biblia? Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ugye? A kereszténység nem vállalta a kihívást, mondja ez a holland kapucinus szerzetes, hanem mit csinált? Kiátkozta azt, aki nem ért vele egyet. És ebből mi lett? Egy görcsös konzervativizmus, ahol pajzsot tartok magam elé, és védem Istent. És a hitet. Testvéreim, Isten ennél nagyobb. Isten ennél nagyobb. Merd vállalni a kihívást, merjél tanulni, merjél kíváncsi lenni és ismerni a világot. Tudod miért? Elmondom, hogy vagyok ezzel. Most jönne, hogy dicsekedjek, de fogok is. Tudjátok, hogy vagyok ezzel, hogy nem tanultam semmilyen műszaki szakmát, de nagyon érdekelt mindig a fizika, a kémia és a biológia mindig nagyon érdekelt. Nem tanultam természettudományokat, de nagyon-nagyon érdekelt. Most is szerintem a legjobb YouTube csatornákat követem, amik ezzel kapcsolatosak. Ha kíváncsi valaki, szívesen mondok, hogy hívják ott tippet. És tudjátok, mi érdekel, hogy mi hogyan működik? Hogy hogyan működik? Ez a kérdése a természettudományoknak is. Hogyan működik a világ? Ez az alapvető kérdés. Hogyan működik a világ? Én nagyon szeretem ezt a kérdést. Mi hogyan működik? Elhívok egy vízszerelőt, hogy javítsa meg a pumpát, és mond valamit, hogy kell megjavítani, és mondom, hogy nem úgy kell. És mondja, hogy de, nem merem másodszor mondani, mert nem akarom megsérteni, mert akkor többet sosem jön el. De amúgy is nem esik jól, mert egy ember, aki ingyen jön dolgozni a paphoz, az egyházba, egy szeretetteljes ember. Tudjátok, mire jöttem rá? Hogy ha ismeretlen kérdéssel találkozzunk ketten, akkor én jobb vagyok benne. Durva, nem? Tudod, miért van ez? Azért, mert a kíváncsiság az tanulásra ösztönzi az embert. Merjél kíváncsi lenni. Persze vannak az életemnek olyan területei, ahol nem merek kíváncsi lenni. És nem merek túllépni a komfortzónámon azon, amit megszoktam, és ahol biztonságban érzem magam, ahol nem tudok túllépni. Mondok erre is példát, jó? Ez kínos, erről nem mondok példát. Ugye, tehát igaz, hogy ez... Tessék? Ja, úgy értettem, hogy valaki mondott valami. Igaz, hogy mindannyiunknak vannak olyan dolgai, amin nehezebben tud átlépni? Nekem például nincs sofőrkönyvem, még most csinálom. Amúgy nagyon élvezem. Ugye? Tehát mert vállalni a kihívást. Tudod, milyen kihívást a legnehezebb vállalni? A hit kihívást, ami a hitedet akarja kihívni változásra. Hitedet akarja kihívni. Ez nem csak a tudománnyal kapcsolatos lehet, hanem más is, megyünk tovább. Mi lesz veled, Istenem, Hézagok Istene? Jó, új ateizmus, Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. Jó. És a posztmodern kor, amiben minden relatív, semmi se biztos, és pont ezt akarjuk elkerülni, nem akarjuk kirúgni a széket saját magunk alól, a Biblia biztos, ezért minden áron meg akarjuk védelmezni. Tudjátok, mi a fő kérdés? Az a fő kérdés, hogy micsoda az igazság? Quid est veritas, igaz? Ezt a kérdést tesszük fel. Mi az igazság? Mert az igazságot kell követni. Mi tudunk valamit, testvéreink? Tudunk valamit tanúságtételek alapján. Azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ki az, aki ezt hiszi? Egy kicsit nyújtózkodjunk. De tudjátok, milyen fantasztikus ez? Te hiszed azt, hogy Jézus feltámadt a halálból? Ez az igazság, ugye? Latinul ugye, quid est veritas, est virki ad est, az ember, aki előtted áll, mondja Jézus Pilátusnak, mondhatta volna. Micsoda az igazság? Tudjátok, hogy a mi világunkban micsoda az igazság? Látható, olvasható a szöveg, a fekete?
Kicsit.
Nagyjából, nem kell sokat olvasni. A mai igazság szemlélet az a következőképpen néz ki. Van egy állítás. Az át kell menjen a tudományos mérlegelés szűrőjén. Át kell menjen. Ha ez az állítás nem megy át, mondjuk egy hipotézis nem megy át a teszten, a kísérleten, nem lesz belőle sohasem tézis. Nem lesz belőle igazság. Ami átmegy ezen, tehát ha például azt mondjuk, hogy képzeljétek el, a Homo sapiens sapiens DNS-ébe, a tiédbe, meg az enyémbe, elég sok neandervölgyi ember DNS-e van. Hoppá! Igaz? Ugye milyen kihívás a kereszténység fele? Vagy a gondolkodásunk fele? Igaz? Kiderült, hogy nem csak az európai ember és az ázsiai ember DNS-ébe, mert először azt mondták, hogy csak ezekébe, az afrikaiéba is. Ugye milyen érdekes? Mit kezdesz ezzel, testvére? Ugye? Igaz? Mikor volt a bűneset? Mikor volt Ádám? Hogy nézett ki Ádám? Úgy, mint te vagy én? Igaz? Milyen határterületeken mozgunk? Határterületeken mozgunk. Van egy állítás. Például az az állítás, amit magadban most elképzelsz, ha átmegy a tudományos szűrő, a tudományos mérlegelés szűrőjén, akkor ebből igazság lesz, tény lesz, amit mindenki el kell fogadjon. Ami nem megy át ezen, az vélemény marad, hit, vagy személyes hit, ugye? Tehát hitrendszer, vagy személyes hit. És ezért a tudomány, tudod, mit csinált a kereszténységgel? Beszorította a személyes hit a korlátai közé. Ezért sokszor, amikor keresztényként azt mondjuk, hogy a személyes hitet, néha az is azért erre feletendál, az én hitem nem személyes csak. Az én hitem univerzális. Az én hitem érvényes az egész világegyetemre, vagy világegyetemekre. Amik voltak, vannak, vagy lesznek, ugye? És mivel ez az igazság szemlélet, ez az egyetlen igazság, ezért, tehát az az igazság, ami átmegy a szűrőn, mivel ez az egyetlen igazság, ezért megváltozott a kereszténység helye. A vallás helye a mi kultúránkban és az életünkben. Vannak különböző területei az életnek, család, gazdaság, a kultúrának, a személyes életnek egyaránt. Család, gazdaság, oktatás, munka, szórakozás, művészet, barátok, gondolkodásmód, és végül odaírtam, hogy vallás. Itt a vallást pozitív értelemben használom, tehát nem az ilyen vallásoskodás, hanem egy vallás, egy meggyőződés, egy rendszer. Hol a helye? Itt látjátok, az egy torta, igaz? Vannak kisebb és nagyobb szeletek. Melyik szeletre mit tennétek? Van például ez a nagy szelet, oda mi kell kerüljön? Ha ez a kultúránk és az életünk, akkor oda mi, abban a nagy szeletben mi kell kerüljön? Valamit kell mondani, hanem nem megy. Hát a hit! Nagyon jó! Tízes tiszteletes úr! A másik bajban szinte akkorában mi kell kerüljön? Tiszteletes úr, te család! Hát a család! Ebben ez aztán a nagyon nagy, ez is.
A szolgálat.
Nagyon jó. Tessék? Hát de a tiszteltes úrral beszélgetek. Csak nem adjatok ki
a szolgálat. Megegyeztetek, együtt utaztatok.
Az a munka. Nem, amúgy összejöttem, de mindegy. Az a munka. A munka az a szolgálat. Szolgálat, munka, na mindegy. Jó, így látjuk a világunkat, a kultúránkat. Van egy nagy torta, és abban vannak szeletek. És hogyha valaki úgy gondolja, lehet hívő. Magánügy. Ugye? Magánügy. Egyébként az új ateizmus nem így gondolja, hogy sokkal markánsabbak, sokkal keményebbek ennél. És ők nem így gondolják. Jó, megyünk tovább. Nem ez a helyes felosztása a kultúrának és az emberi életnek, hanem tudjátok mi? Ez. És látható? Pedig ez a legfontosabb az egész előadásban, ez a legfontosabb diagram. A második. Látható, mi van itt? Ez a kultúránk, ez a világunk. Belül minden kultúrának és minden személyes életnek legbelül van valami. Ez a kultúra, az élet, a gondolkodás, vallásos magja, a vallás. Az van a legmélyebben, a vallás. A vallás. És a többi terület, itt feloszlik, hogy nem tudom, munka, művészet, nem tudom, család, stb. Minden kultúra mélyén a vallás van. Független attól, milyen kultúráról van szó, vallás van a mélyén. Elmondom, Michael Gohin alapján, Lovas András fordításában a nyugati világ modern hitvallását. Hiszek a mindenható tudományban, hiszek az emberi értelem hatalmában, amelyet a tudományos módszer irányít, hogy a világot megértsük, kontrolláljuk és megváltoztassuk. Hiszek egyszülött fiában a technikában és a racionálisan szervezett társadalomban, amelynek hatalma van újjátenni a világot. Hiszek a haladás szellemében. Hiszem, hogy a tudomány alapú technika és racionálisan szervezett társadalom képessé tesz arra, hogy megvalósítsam végső emberi céljaim, szabadságom és az anyagi bőség kényelmét. Hiszek a fogyasztói paradicsomban. Hiszem, hogy a növekvő gazdaság a fogyasztható javak és élmények egy új világát hozzák el. Hiszem, hogy a szabadság, hogy mindezeket élvezhetem, boldoggá tesz, és ennek odaszentelem magam minden pénzemmel, időmmel, energiámmal és lehetőségemmel. Nem ámen. Én nem mondom erre, hogy ámen, testvérem, hanem azt mondom, hogy na, hogy nem ámen. Legyen átkozott ez a hitvallás. De tudod mit? Benne van az életemben. Benne van az életemben. Apiculája. Benne van az életemben. Nem hiszem, és mégis ott van. Mert nem az a kérdés, hogy vallásos vagyok-e, akár keresztényként, akár nem, hanem hogy mi a vallásom. Mindig van egy hitvallás a mélyén az életnek. És szeretném idézni Byung-Chul Hant, Ki az, aki ismeri? Burnout Society, a kiégés társadalma megjelent magyarul is a tavaly. Én angolul kínosztam át magam rajta, úgy hiszem, hogy megértettem, de alig várom elolvassam magyarul, mert lehet, hogy egy másik könyvet fogok olvasni. Azt mondja, Pyuncsulán nagyon menő filozófus, liberális oldalról ismerem, tehát egy nagyon liberálisról, annak tartottról. 18. oldalon van egy ilyen idézet, én fordítottam, úgyhogy bocs. A hit modernkori elvesztése nem csupán Istenre és a halál utáni életre korlátozódik, hanem a valóságot foglalja magába. Az emberi életet rendkívül mulandóvá teszi. Az élet soha nem volt olyan mulandó, mint ma. Nem csak az emberi élet, hanem a világ maga végtelenül mulandóvá vált. A valóság denarrativizálása a világot mulandóbbá teszi a mulandóságnál. Ezt mondja Pyuncsulán. Na most, tudjátok, mit szeretnék mondani? Mi az, hogy denarrativizálás? Ugye? Beszédtechnika tanárom, jó, hogy nincs itt? Nincs, jó. Tudjátok, miről szól ez? Arról szól, testvéreim, hogy mi mindannyian, te és én, egy történetben élünk. Te nem úgy vagy te, hogy a semmiből kerültél ide, hanem az élet történetet határoz meg. Ugye milyen alapvető igazság ez? A történet határoz meg téged, hogy ki vagy, hogy honnan jössz, és hová tartasz. A szüleid határoznak meg, nem? Hogy nem szeretem apámnak ezt vagy azt a viselkedését, és egyszer csak felismerem magamban, nem? Ugye? Pali is szokta így mondani, Mike Pál, hogy nem, most én is úgy mondom, hogy igaz, hogy igaz? Igaz, hogy a történetünk határoz meg? Igaz, hogy igaz az, hogyha például van egy szenvedélybeteg apa, akkor mondjuk egy nőnek az apja szenvedélybeteg, akkor nagy eséllyel válasz szenvedélybeteg férjet magának. Miért? Mert azt tetszik. Ha miért tetszik az neked? Ha ver téged. Mert meghatároz a történetem, testvérem. Meghatároz. Ha én is szilárdságba születtem volna, de nem, hanem a szikár Székelyföldön, ahol az ige magja köves, meg agyagos talajra esik. Ha én is szilárdságba születtem volna, akkor nem kellett volna várjak a 17. életében, míg hogy megtérjek. Ugye, hallottam volna korábban az evangéliumot, ugye? Meghatároz a történet. Most ilyenkor szokták mondani az ateisták, hogy és akkor is keresztény lennél, hogyha az arab világban születsz? Hát persze, hogy nem. Na látod, kereszténység, hülyeség. Ilyen egyszerű, de nem erről akarok beszélni. Meghatároz a történet. Miről beszél Pyuncsulán? Arról beszél, hogy tudom, hogy kevés az időm, de nem számít.
11-kor kikapcsoljuk.
Pyuncsulán arról beszél, hogy a világunk denarrativizálja a történetet. Mit jelent ez? Hogy nincs történet. Hogy nincsen egy olyan történet, amiben belehelyezheted magadat. Aminek a része lehet. Tudod, mi lesz ennek következtében az emberből? Csak úgy lóg a levegőben, tessék? Személy, igen. Csak úgy lógok a levegőben, nem tartozok sehova. Nem ilyen a világunk, hogy csak úgy lóg a levegőben. Mindenki harcol, a kis házát építgeti, közben a közös utak úgy néznek ki, mint a nem mondjam mi, ugye? Mindenki csak lóg a levegőben. Harcolok azért, hogy életbe maradjak, hogy aztán harcolassak tovább, hogy szórakozzak. Igaz? Küzdök. Hogy éljek, és szórakozzak, és szórakozok, hogy megint dolgozni tudjak. Igaz? És nincs semmi egyéb, ugye? Na meg aztán születnek a gyerekek, akkor értük kell küzdeni. De minek? Minek kell értük küzdeni? Ösztön. De hogyha elgondolom, hogy mi az a több, mint az állati emberi ösztön, hogy a gyerekemet meg akarom védeni bármi áron. Mi az a több, ha nincs egy nagy történet? Mi az a több, hogy majd ő is szórakozzon, éljen, aztán legyen beteg, és halljon meg végül, nem? 100 évesen. Ugye? Nincs történet ebben a világban, és mégis van, testvéreim, és mégis van. Michael Goyntól veszem, az előbbi, azt a vagány ábrát is tőle tanultam. Michael Goyn, holland-kanadai teológus, 3 évig hallgattam a teológiáját, és olvasom a könyveit, és szuper, ajánlom. Útkereszteződésben élünk, testvéreim. Itt élünk. itt élünk, ebben az útkereszteződésben. És tudjátok, hogy miről szól ez az útkereszteződés? Arról szól, hogy ha akarod, ha nem, ha bárki ha akarja, ha nem, egy történetet mesél maga számára. Egy történetet. Legyen úgy, hogy ez a világ története, amit a világ mesél, és az a kereszténység története, nem jelent az semmit, hogy ez lefele megy, ne aggódjatok. Legyen az, hogy ez a világ története. Mikor jött létre az univerzumunk? 13,78 milliárd évvel ezelőtt. Minek a következtében jött létre? Mi a...
Tessék?
Igen, az ősrobbanás, ami helyesebben kozmikus infláció, vagy felfúvódás. Tehát az ősrobbanás ez elnevezés, a médiai elnevezés. Akkor erre azt mondja a keresztény, hogy milyen robbanás, ha nem volt robbanás, a robbanás mindent szétbont. De nem, ez kozmikus infláció felfúvódott. Jó, nem megyünk bele jobban. A 13,8 milliárd év, mikor jött létre a Föld? 4,5 milliárd évvel ezelőtt ott volt a Nap, egy 5 milliárd éves csillag. És mi okozta ezt az ősrobbanásnak nevezetesen? Mi az, ami okozta? Nem nagyon ad választ erre a tudomány, de nem is nagyon érdekli ez a kérdés olyan szempontból, hogy biztos benne, hogy nem egy személy okozta, és nem úgy hívják, hogy a seregek ura. Mi tudjuk, hogy úgy hívják, hogy a seregek ura, a világ teremtőjét, mi tudjuk, hogy úgy hívják, ne felejtsük el. Jó, és mi az, ami okozta? Ez. Utána mi rendezte ezt a világot? Úgy mondják ezt, hogy a finom hangolt univerzum, hogyha a fizikai törvények egy picit eltérnének egymástól, akkor nem jönnének létre, nem állnának össze először is az atomok. Nem jönne létre a hidrogén, ami aztán összesűrűsödve csillagot hoz létre, belül elindul a magfúzió, paf, létrejön a hélium. És amikor az elég nagy csillag az élete vége felé közeledik, akkor paf, szétrobban az egész, és ebben a robbanásban jönnek létre a nehezebb elemek. Mi okozza ezt? A fizika törvényei okozzák. A fizika törvényei okozzák. Nagyon érdekes a Föld, egyszer csak létrejött rajta az élet. Egyébként egyre közelebb kerül a biológia ehhez is. Régebb azt mondták a keresztjének, tudjátok mit, hogy igen, igen, de a szerves anyag, komolyan olvastam ilyen traktátusokba, a szerves anyagot, azt régi traktátusokba, azt teremtette Isten. Ugye ez a hézagok istene, hogyha ha az evolúció létezik, hát igen, igen, látjuk azt, hogy hogyan lett a farkasból ekkora csivava, meg ekkora husky, ugye? Olyan körülményeket biztosítottunk a kutyaféléknek, hogy olyan körülményeket biztosítottuk, hogy bizonyos irányba indult el a fejlődés, és lett belőle egy ekkora állat, és egy ekkora állat, és ezek tekinthető, különböző, külön fajnak lennének tekinthetőek, ugyanis nem tudnak életképes utódot nemzeni együtt, egy ekkora kutya és egy ekkora, igaz? Tehát teljesen egyértelmű. Tehát van egy fejlődés, van egy változás. Az Egyesült Államokban most jelent meg ez a tanulmány, a kivonatát olvastam, tehát nem vagyok olyan menő, hogy most ilyen nagy mézé tanulmányokat olvasok, hanem a kivonatát Egyesült Államokban a fecskék viselkedését figyelték, és egyet számát, és amikor a hatalmas utakat építettek, akkor ezeknek a fecskéknek az egyet száma leesett, mert jöttek a kamionok, és paf, ütötték el a kis fecskét, paf! És akkor ezért lecsökkent az egyetszáma a fecskéknek. Egészen addig, ameddig nem lett kisebb a szárny a fecskéknek. Azok maradtak életben, akik gyorsabban tudtak irányt változtatni. Azok szaporodtak, és kisebb-kisebb szárnya lett a fecskéknek. Mi ez, testvéreim? Ugye? Változás. Változás. Ez egy változás. Egy alfajon belül. Alkalmazkodik. Hát igen, igen, de olyan nem láttunk még, hogy egyik fajból a másik legyen. De láttunk olyat. Ugye? Láttunk azért olyat is. A mi kicsi, nyomorult emberi életünk, és tőlem az előbb említett kutya, ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag, miért az oroszlán és a tigris egy faj? Tudnak szaporodni egymással.
Tehát, mondjuk a banánból legyen oroszlán.
De erről nem beszél soha a biológia, hogy banánból oroszlán legyen. Tehát erről nem beszél. Genetikailag tudod, hány százalékban vagyok én azonos a banánnal? Meg tudjátok, hogy ti is. Tudjátok, hány százalékban a banánnal genetikailag? 60. 60%-ban azonosak vagyunk. A genetikai állam, hogy 60%-ban azonosak vagyunk. A kis eltérések okozzák azt, hogy nem esztek meg engem. Mit mond a világ? Hogyan jött létre a világ szerint az élet? Az evolúció által mit mond ez az elmélet? Az elmélet nem azt jelenti, hogy hipotézis. Mit mond ez az elmélet? Azt mondja, azt mondtam, erről nem fog beszélni, de fogok. Azt mondja, hogy csak úgy. Igaz? Az anyag szerveződött. Képzeljétek el, kimutatták, hogy spontánul létre tud jönni az a membrán, ami a sejteket védi, az a sejtmembrán spontánul létre tud. Magától szerveződött. Magától kiszervezte senki. Csak úgy, a fizika törvényei. Tessék, azokat se. Ezt mondja, igaz? Erről szól a történet. Ezt mondja. Senki. Ne ugorjunk nagyot, itt vagyok én. Ha én ezt hiszem, hogy az evolúció hozott létre, vagyis evolucionista vagyok. Különbség van, igaz? Az izmusok, evolucionizmus. Direkt használom ezt a fogalmat. Ha evolucionista vagyok, akkor mit mondok? Létrejöttem, azt jó van. Ugye? Hogy ennek nincsen oka annak, hogy ez elindult, és nincsen célja. Mi a világegyetem célja? Tudjátok mi? A hideg halál, nem tudom, hogy mondják. A kihűlés. Tágul a világegyetem, és hűl, és tágul, és egyszer csak a tágulás olyan nagy lesz, hogy az atomokat se tartja össze, és vége az egésznek. Mi a célja? A nagy semmi a célja. Ezt mondja a világunk, hogy a nagy semmi. Mit kell ezért tenni? Ezt a kis életünket úgy használni, ahogy tudjuk. Igaz? Tehát azért érdekes ez, mert hogyha van egy szakasz, van egy nagy egyenes, aminek nincsen oka és célja, akkor hogy lehet arról egy szakaszt kiválasztani, aminek viszont van? Értitek, miről beszélek? Hogyha én, mint az evolúció egyik szakasza, igaz? Ha én ezen a szakaszon vagyok rajta, a világéletem fejlődésének az egyenesén, az az életem, ez a szakasz, akkor én hogy válasszak magamnak célt és értelmet, ha ennek az egésznek nincs? Na, erről szól a világ története. Tehát mi a világ története? Ok nélkül jött létre, cél nélkül halad előre, a fizika törvényei és a véletlen, de végül is az is a fizika törvényére megy vissza, minden véletlen a fizika törvényére megy vissza. És a valószínűség irányítja. És következésképpen az emberi életnek nincsen végső oka és nincsen végső célja. Ez a világ története, testvérem. Ez a világ története. Ezért nehéz manapság megtalálni a helyünket a világba. Mert a világ nem mondja el, hogy mi az oka és a célja. Ezért van az, hogy mindenki küzd a sajátjáért. De miért is? Miért? Miért? Nem? Hogy legyen jó, hogy élvezzen. De meg lehet unni az élvezetet. Mondjuk elég későn. Addigra el is telik az élet. De van, aki már megunja. Vannak olyan milliárdosok, akik elkezdik szétosztogatni a pénzüket. Mondjuk azért, nem azért dolgoztak, hogy aztán élvezkedjenek általában. Aki sokra vitte, az nem azért dolgozott, hogy jót szórakozzon majd. Ez a világ története, ahol az evolucionizmus uralkodik, ahol a személytelen törvény a semmiből, vagy a kvázi semmiből, de céltalanul és értelmetlenül hozott létre minket. Nyomasztó, nem? Na, akkor élvezzük az életet, mondják az ateisták. Hogyha ez így van, és akkor ír például ilyen könyvet Dawkins, Richard Dawkins, a csoda bűvöletében. Ugye milyen jól hangzik? Akár nem tudom, ki írhatta volna Tim Keller, vagy írhatott volna egy ilyen könyvet, hogy a csoda bűvöletében. Richard Dawkins is írt ilyen könyvet, hogy a csoda bűvöletében, és azért, mert megtalálják magukban, megtalálják majd az élet értelmét valahogy nagy nehezen. Például Christopher Hitchens az egyik, az új ateizmus úgynevezett négy lovasának van egy ilyen, az egyik ez a Hitchens, másik ez a Dawkins, Sam Harris a következő. És meghalt nagyon csúnya rákba. És tudjátok, hallgattam az interjúit a halála előtt teljesen. Egy ilyen megtermett ember volt, nagy vitákból vett részt, ilyen jó nagy haja volt. És a halála előtt beszélt az élet értelméről. És érdekes lesz, amit mondom. Nem volt csalódott. Tudod? Testvérem, nem volt csalódott annyira. Azt mondta, hogy teljes életet éltem, és most meghalok, és eltűnök. És ez kivételes dolog, hogy valaki, aki nem látja az értelmét a világnak, az ilyet tud mondani, de ő a nagyon kevesek közé tartozik. Hogy aztán mi történt, később nem tudom. Testvéreim, útkereszteződésben élünk, 50 percet tart a... 5, jó. Még van 9 diám, úgyhogy... jó. Ez a világ története. Minden történetben ez a metanarratíva, ugye? Ami az, amiről azt mondja Byung-Chul Han, hogy denarrativizálja a világ, denarrativizálja a tudomány a világot. De valójában mindig van egy nagy történet, egy metanarratíva, amiben az ember gondolkodik. És egyébként érdekes megnézni, ide egy embert tettem, eredetileg többet akartam, de érdekes megnézni az ateistáknak az élettörténetét. Nagyon fájdalmas. Csak nem veszik észre, hogy a saját élettörténetük határozza. Nagyon, nagyon sok tragédia van benne. Hitchinsnek öngyilkos lett az édesanyja, meg a testvére talán. Dawkins pedig megerőszakolt egy katolikus pap. Ő mondja el, nem titkot árulok el. Tragédia. Nem megyek nagyon bele, nincs sok idő, de... Ez a világ története. Na mi a Biblia története? Mondjátok el ti, jó? Gyorsan, mert 3 percen van. Ha nem mondjátok el, akkor nem lesz szünet. Hogy mi a Biblia története? Elmondom, mi a Biblia története, jó? Mert elmondom. Egy indiai tudós mondja, nem írtam be az idézetet, mert nem tudtam lefordítani, mert nagyon bonyolult volt. Azt mondja, indiai hitetlen tudós. Azt mondja, hogy ti keresztjének úgy hozzátok a Bibliát elénk, mint egy vallásos könyvet, tanítások összességét. Nekünk ez nem kell. Nekünk van elég vallásos könyvünk. Azt nem értem, hogy ti keresztjének miért nem úgy hozzátok elénk a Bibliát, mint ami a Biblia. Egy nagy, összefüggő történet. Egy történet. Egy történet. Egy történet. Nem tudom, hogy most, vagy tegnap este volt szó, most volt arról, hogy az Ószövetség istenes, az Újszövetség, hogy ez ilyen nincsen, hanem egy van. Na, ez igaz, testvéreim. Egy van. Egy van. Na, és hogy miért nem ezt hozzátok elénk? Hogyan szól ez a történet? Elmondom röviden. 6 epizódja van. Így kezdjük be, így nehezebb számolni. 1. A királyok királya és az urak ura megalapítja az ő birodalmát, megteremti a világot, és benne az embert. Az ember szándékos engedetlenségével fellázad a király ellen, és ezért megszakad az Isten közössége az emberrel, ez a bűneset. A királyok királya és az uraknak ura nem hagyja ezt a világot magára és benne az embert, hanem választ egy népet, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, hogy szószólója legyen ebben a világban, hogy kihirdesse az Isten uralkodását ebben a világban. Aztán pedig visszajön a király. Eljön a király, közénk jön a király, és kihirdeti, hogy közel jött az Isten uralkodása. Eljött a király. És a következő megbízza az ő népét, hogy a királyságát, az uralmát, a hatalmát hirdesse ki ebben a világban. Hirdesse ki. És vissza fog jönni, ahogy Péter mondja, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amiben igazság van. Hogy újra egyesítse a mennyet és a földet. Ez a Biblia története, testvéreim. Mi útkereszteződésben élünk. Folyton emlékeztetnünk kell saját magunkat és egymást, hogy vigyázz, ne szerint a történet szerint menjél, hanem a jó hírt kövesd, az örömhírt, mert azt mondtam, hogy örömhírt hoztam nektek, testvéreim. Csak vigyázz, hogy ne a világ örömhírét kövesd. A világnak van örömhíre. Tudod, mi a világ örömhíre? Legyél fiatal és egészséges. Legyél fiatal és egészséges. Ugye? Aztán egyszer csak nem tudsz már fiatal és egészséges lenni. És akkor nem lehetsz boldog. Ezt mondja a világ. Ezt mondja, de a világ mondja, nem az Isten mondja. A világ mondja. A világ azt mondja, boldog leszel, ha szerelmes leszel. Igaz? Isten adta a szerelmet, Isten adta a szexualitást. Mit csinál a világ vele? Örömhírét teszi. Igaz? Vigyázat, vigyázat. Annyi keresztény válás van, borzasztó. Nem, hogy mondjam, mindig nehezek ezek az esetek, de mindig úgy kell szemlélni, hogy nem csak egy, tessék? Nem csak egy emberrel történik ez meg, nem csak egy emberrel. Ez egy kontextusban történik. Ez egy kontextusban történik. Nem csak azzal a párral függ össze, hanem egy történettel és egy örömhírrel függ össze. Egy örömhírrel. Nagyon vigyázzunk, hogy melyik örömhírben élünk. Testvéreim, a világ megváltozott. Ez az ókori ember világképe. Ez az ókori ember világképe. Ezt tanultam a teológiát. Az ókori ember világképe. Ugye, hogy mondjuk a Zsoltárban? Szilárdan áll a világ, nem inog. Igaz? Az alapok. Ugye? Alatta az óceán. Ezek tartják a földet. Igaz? Itt ez a firmamentum körbe a mennyboltozat. Fölötte van az ég, és a legtetején, nem tudom, oda van-e írva, a legtetején trónol Isten. És amúgy itt vannak a vizek még, ez az ősi víz. Így látta az ókori ember a világot. Testvéreim, ne csodálkozz, hogyha a Bibliában ezt látod, és nem azt látod, hogy megteremtette az Úr a lokális szuperhalmazt, ami a környező galaxisokat jelenti. Nem ezt látod, tudod miért? Mert ezen a nyelven mondja el, ne felejtsd el, ha elfelejted, tudod mit csinálsz? Tudod, mit csinálsz, testvérem? Hűségből, hiszem, hogy hűségből. És mit csinálok? Nyilván. Tudod, mi lesz akkor? Akkor az lesz abból, hogy a Bibliát meg akarom feleltetni ennek. A Bibliát meg akarom feleltetni, nem ennek. Meg akarom feleltetni ennek. Át kell menjen a természettudományos szűrőn. Ha nem megy át, nem igaz. Ha nem megy át, nem igaz. Ezt mondja, ezt a világ mondja. Ezt a világ mondja, tudod? Ezt a világ mondja. Ennél nagyobb igazságok vannak. Mondok egyetlen egy példát. Megteremtette az Úr a világot, és a hetedik nap megnyugodott, megáldotta Isten a hetedik napját, és megszentelte azt. Testvéreim, nekem a kislányom 3 éve nem létezett. Isten teremtette, vagy nem? A lányomat Isten teremtette, nem? Pedig azt mondja a teremtés történet, hogy akkor befejezett minden munkát, amit végzett. Ezt mondja, szó szerint kell venni, ezt mondja, a hetedik nap megnyugodott. A zsidókhoz írott levél pedig, tudod mit mond? Azt mondja, hogy várjuk a nyugalmat, várjuk a szombatot. Nem mentünk be az ígéret földjére, mint ahogy Izrael pedig bement a földre, igaz? Mit csinál a Szentírás? Kiterjeszti a valóságot, kiterjeszti a valóságot. Nem csak ez a valóság, testvérem, ami átmegy a természettudományos értékelés szűrőjén. Nem ez a valóság, hanem a történet a valóság, az Isten történet a valóság. Mondok egy példát, mondok egy példát, Jézus mond egy történetet, és mit csinálunk mi lelkészek, 2000 évig prédikálunk róla, és mindig mást is többnyire igazat, ugye? Jézus mond egy történetet, és igaz, nem? Ugye? A tékozó fiú története igaz? Igaz. Megtörtént? Nem történt meg. Tehát nem történt meg úgy, hanem tanít valamire. Nem arra tanít, hogy milyen a világ, hanem azt arra tanít, hogy hogyan járja a világban. Hogy hogyan élj a világban. Ez a fontos. Nem arra tanít, hogy milyen a... Ez nem arra tanít, hogy milyen a világ, hanem hogy hogyan jár benne. Hogy a király az Úr, hogy ő az Úr. Jó. Legyen ezért áldott Isten. Erre tanít a Szentírás. És tudjátok, nekem a kedvencem, hónapok óta most már mind az első lapjai vagyunk a Szentírásnak, mert annyira szeretem, annyira tömény, igyekszek soha nem belemagyarázni mindent. Az ember egy kicsi világot látott régebb. Egy kicsi világot. amit az Isten teremtett. Most ne félj attól, hogyha nagyobb a világ, és több az ismeret, mert ha nagyobb a világ, nagyobb az Isten, testvéreim, amelyik ezt az univerzumot teremtette. Ha nagyobb a világ, nagyobb az Isten. Dicsőítsd ezt a nagyobb Istent. Legyél végezetül pedig, legyél merész, bátor, mert hatalmas Istened van. Biztonságban van. Lehetünk kíváncsiak, mert biztonságban vagyunk. Tanulhatunk, változtathatunk a gondolkodásunkon. Óvatossággal, de minden esetre a merészség és a kíváncsiság nem bűn és nem hiba. Akkor, hogyha az Isten kezébe vagy, akkor, hogyha az Isten kezébe vagy. Merd megismerni ezt a fantasztikus és óriási világunkat. Tudod miért? Mert fantasztikus és hatalmas Istenünk van. És jobban tudod dicsőíteni Istent, mint maga Dávid király. Te jobban tudod dicsőíteni Istent, mint Dávid király. Tudod miért? Mert Dávid ebben a világban élt. Te meg ebben élsz. Itt ezek azok, ahogy a galaxis halmazok elrendeződnek az ismert univerzumban. Érted? Tehát a galaxis halmazok, nem a galaxisok, nem a csillagok, a galaxis halmazok. Te jobban tudod dicsőíteni Istent, mint Dávid király, mert egy fantasztikusabb és hatalmasabb világban élsz. Amen. Amen.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hát akkor a téma ez, hogy nem is lehet ezt egy óra befejezni, ez tény. De sajnos abba kell hagyni, igaz?